Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, köszönjük a mai nap minden ajándékát, a testvéri közösséget, a te ígéd, egyháztörténetünk múltjának ismerete. Segítsen bennünket, hogy neked szolgáljunk, örömmel dicsérjünk téged. Most pedig add szent lelked áldását, ígéd megértésére, befogadására, és a te szent neved dicséretére. Amen. Kedves testvérek, Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írt első levele 3. versétől olvasom a ma esti ígét. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával, Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van, az ő vére által, a mi megváltásunk, bűneink bocsánata. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrettettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőké lettetek, eljegyzett szent pecsétjével, a megígért szent lélekkel. Kedves testvérek, nem tudom, hogy kinek tűnt fel, hogy ez az ige az elmúlt vasárnap prédikációs alapigéje volt. Nem véletlenül vettem elő, mert gyakran találkozunk emberekkel való beszélgetés során azzal a kérdéssel, hogy hogyan is állunk a Szent Háromsággal? Három Istent imádunk, Atyát, Fiút, Szentléleket, vagy pedig egy Istent imádunk, és akkor az hogy lenne három? Néhány hasonlatot hadd mondjak, egy fehér fény áradathoz, ha egy prizmát helyezünk, akkor ez a prizma három különböző színre osztja ezt a fény nyalábot, a fehér fény nyalábot, mégpedig pirosra, lilára és zöldre. Föltehetjük a kérdést, hogy akkor a fény nyaláb fehér, piros, lila vagy zöld. Tehát egy fény nyaláb, amit prizmával vizsgálnak, jól lehet fehér, de mégis három különböző színre oszlik. Akkor most egy fénynyalábról beszélünk, vagy háromról, egy színről, vagy három színről, nem tudunk rá válaszolni. Mondhatunk egy másik hasonlatot is, anélkül, hogy a Szent Háromságot megmagyarázni akarnánk. Én egyszerre vagyok az édesapámnak a fia, a feleségem férje, és a gyermekem apja. Az édesapámat tisztelem, mint aki felnevelt, a feleségemet szeretem, akinek házastársa vagyok, és a fiamért, most már nem, de legalább 20 éves koráig felelősséggel tartoztam és nevelgettem. Három különböző viszony, három különböző kapcsolat egymást kiegészíti, de mégsem ugyanaz, de ugyanaz a személy. Tillich, az ismert teológus mondta azt, hogy amikor azt a kifejezést használjuk, hogy Isten három személy, akkor igazából rosszul fordítjuk a Bibliát, mert Isten nem személy a szónak abban az értelmében, ahogyan mi emberek személyek vagyunk, hanem Isten személyes valóság, éppen azáltal, hogy azzal válik személyessé, ha én, vagy más, vagy mindenki hisz benne, tehát nekem személyessé lesz az, aki több, mint személy. A Szent Háromság szó különben nincs benne a Bibliában. Éppen ezért ez ugye körülbelül a 4. században létrejött vita során alakult ki, ahol ez a kérdés fölmerült, és eleink úgy fogalmazták meg ezt a szent titkot, hogy Isten a maga egységében háromféleképpen viszonyul ehhez a világhoz, mint teremtő, mint megváltó, és mint hitet ajándékozó Szentlélek. Az Atya, Fiú, Szentlélek azonban természetesen szinte a Szentírás, az Új Szövetség majdnem minden lapján olvasható. A Szent Háromság elnevezés, ha tetszik, filozófikus, mert hogy nincs benne a Bibliában. Természetesen igaza van Augustinusnak, amikor azt mondja, hogy a gyermek előbb ki tudná merni egy kis kanállal a tenger vizét, mint az emberi értelem megérteni a Szent Háromság. Vagyis tényleg az emberi intellektualitás, az emberi értelem határán felül van. De hát Isten azért Isten, mert nem mi tudjuk innen a földről fölfelé hatolva megismerni, hanem azért, hogy annyit ismerünk meg belőle, amennyit ő magáról elmond. Amennyit magáról elmond, az ebben a könyvben, a Szentírásban olvasható. És ebben az értelemben igaz, hogy Isten a maga háromságosságában mégis egy, mint teremtő, mint megváltó, mint hitet ajándékozó, vezérlő Szentlélek, mert mindegyik aktusa, cselekedete mögött maga a szeretet áll. Ezért igaz, amit János apostol is ilyen egyszerűen mondta, hogy Isten a szeretet. Mert az Isten szeretet. Ebben lehet talán legjobban feloldani azt a háromságos titkot, amit ész föl nem foghat, de amivel Isten közelít az emberhez. Ez a kereszténységnek a specialitása. Mert van még két monoteista, egyisten hívő vallás, az egyik a zsidó, a másik az iszlám, és ezt jó lenne nem elfelejtenünk. A zsidó, amelyik Jézusban egy prófétát lát, de ebben az értelemben az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket nem fogalmazza meg, Isten lelkéről azonban beszél. Jézust, mint prófétát elfogadja a zsidóság is. Az iszlám esetében a helyzet még bonyolultabb, mert Allah, aki Isten, mert például Jeruzsálemben élő keresztjének, azok Allahnak mondják Istent, mert arab nyelven Allah annyit jelent, mint Isten. Tehát nem az elnevezés a probléma ebben az összefüggésben, hanem Allahról, mint szigorú bíróról, és irgalmasságot ismerő, de irgalmatlanságot is kérő Istenről, legfőbb szeméről beszélnek. Jézusról kevésbé, Máriáról azonban nagy tisztelettel szól a mohamedán vallás is, érdekességképpen. A Koránban is meg van említve a neve. Maradjunk azonban a saját berkeinken belül, mert Pál apostol is a Szent Háromság titkát próbálja feltárni ebben az efezusi levélben, amely körlevél volt, Krisztus után 58-60 között keletkezett, és Kis-Ázsiában az akkor élő 12 gyülekezetben felolvasták ezt a körlevelet. Pál fogságban van, római börtönben. És ennek ellenére egy olyan Isten magasztaló himnust ír le a gyülekezetnek, minthogyha szabad emberként élne, és nem volna keze lába kalodában. Magasztalja az Atyát, aki mindenek felett jót tesz vele és minden emberrel, a Fiút, aki kapcsolatokat rendbe tesz, és a Szent Lelket, aki hittel ajándékoz meg minket. Az Atya, aki áldást ad, mert megáld bennünket, mondja Pál a börtönben. Ebben a teljesen kiszolgáltatott helyzetben, ahol minimális étket adnak neki, és a rabtartók állandóan figyelik, hogy mit csinál. Mégis Istent áldja. Isten áldása tettekben nyilvánul meg, ez a tett jelenti a világ teremtését, az ember létrehozását, az élet létrehozását, éppen úgy, mint mindent, ami életünk fenntartásához szükséges. Áldást ad, hogy mi is áldássá legyünk. És ez egy alapvető biblikus gondolat, felszólítás is, hogy áldássá lehetünk, legyetek áldássá. Közelmúltban temettük el a Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezetnek 30 évig felügyelői szolgálatot végző alakját, dr. Müller Miklós egyetemi tanárt, aki 17 éves korában ismerte meg Jézust, aztán mind halálig ragaszkodott hozzá. Ő mondta azt, hogy lehet, hogy a pap rosszul prédikál, de az ároni áldást mindig úgy hallgatom, hogy áldást kaptam, hogy áldássá legyek. Ha semmi nem történik az Isten tiszteleten, csak az, hogy a végén elmondja a pap az ároni áldást, akkor én ezzel az áldással indulok a következő hétre. Olyan ember volt, aki amikor leérettségizett, akkor a káder lapjára azt írták rá, hogy politikailag alkalmatlan, képességei szerint korlátolt, egyetemi tanulmányokra pedig nem ajánljuk. Egyetlen volt az osztályban, aki kitűnővel érettségizett. Elment az építőiparban dolgozni, szerzett is ott építő technikusi oklevelet. Két év múlva azonban összetalálkozott, Szekszárdon élt, volt igazgatójával, aki azt mondta, bent jártam a megyei tanács oktatási osztályán, a káderlapodat kicseréltem, és ráírtam, hogy kitűnő képességű egyetemi tanulmányokra alkalmas, légy szíves jelentkezz az egyetemre. Fölvették természetesen, mert hát ez kitűnő ajánlás volt. Az igazgató biztos, hogy az állásával játszott, mert ha ez kiderült volna, abból a párt meglehetősen nagy problémát csinált volna. Lényeg az, hogy az egyetemet elvégezte, ott sem lépett be semmifajta pártba és egyéb intézménybe. Ehelyett volt egy jelszava, ami azt mondta, hogy mikor esküdött a papja, kérdezte, hát Miklós, mit tervezel? Azt mondja, hogy Krisztus követője leszek, és egy fokkal mindig többet akarok tudni, mint ami szükséges. Tehát ez nem könnyű célkitűzés, mert azt akarta vele jelezni, hogy szakmailag magasabb szinten álljon, hogy elfogadják, ha úgy tetszik, a keresztény hitével együtt. Ez így is történt, jó lehet, hiába doktorát és érte különböző tudományos fokozatokat, első pillanatra nem alkalmazták az egyetemen, mondván, hogy az ilyen müllerekre nincs szükség, mert vallásos, de pár év múlva végig is visszavették, és amikor visszavették, ugye akkor két hónap szünet állt rendelkezésére, mint minden egyetemi dolgozónak, és elhatározta, hogy egy hónapot a budahegyvidéki ifjúsággal tölt, mégpedig oly módon, hogy velük táborozik, viszi őket, meghívta a Balaton akaratjai szerint balatoni nem villájába, hanem nyaralójába. És most, amikor meghalt, akkor az egyik fiatal azt mondta, hogy ha Müller Miklós nem lett volna, akkor én nem az lennék, mint aki vagyok. Vagyis tudatos keresztény. Egy ember, aki áldást nyert, és áldássá lett, ilyen keresztényeket tud használni az Isten. Nem mindenkinek van természetesen olyan képessége, mint neki volt, mert nagyon tudott a fiatalok nyelvén beszélni. Nagyon jól ismerte az ifjúságot az egyetemről is, hogy milyen kérdéseik vannak, és azokra adott keresztény választ. A papja figyelmeztette, hogy tudod, hogy az állásoddal játszol, mert hát ez a 60-as, 70-es években volt. Ő azonban azt mondta, hogy Isten is tud róla. Ajándék, hogyha valaki ekkora hittel, ekkora bátorsággal odaáldozza az életét, mert ténylegesen ez volt, és 30 évig szolgálta a gyülekezetet felügyelőként, élete utolsó szakaszában épült a Budahegyvidéki templom, ez igazából álmainak a beteljesedése volt, mert 53-ban lett önálló a gyülekezet, de egy nagy bérháznak a 5 szobájában voltak az istentiszteletek. Nem tudom, hogy járt-e valaki ebben a régi Tarcsai Vilmos utcai imaházba, és hát most a főváros egyik legszebb evangélikus temploma és parókiája a gyülekezet. Lelki otthona, Isten áld, és áldásra akar minket tenni. Most mondhatjuk így, hogy az Atya áld, a Fiúról pedig azt mondja az apostol, hogy igazában véve rendezett kapcsolatba helyez minket. Rendezett kapcsolatba Istennel és az emberekkel. Mert a keresztény élet tényleg nem egyszerűen vallásosság, még csak nem is egyszerűen Csíksomlyóra való zarándokút, vagy Lourdesba, vagy a könnyező Máriához, Mária Pócsra, hanem életfolytatás. Istennel rendezett kapcsolatban lenni nem olyan könnyű, mert mindannyiunkat élnek olyan események, ahol föltesszük a kérdést, hogy vajon miért adta ezt a keresztet az Isten. Talán a testvérek is tudják, hogy mi 49 éves korában veszítettük el a lányunkat. Itt maradt 2 unoka, utána én is föltettem a kérdést, hogy miért? Miért, Uram? Miért ez a kereszt? És miért ez a büntetés? És miért ez a gyász? Nincs rá válasz. Még emberileg se, még találgatni se tudjuk igazán. Egy reggelre elaludt csendesen. Mégis ahhoz menekülünk, aki egyedül tud erőt adni, elviselni a gyászt. Elviselni egyéb életeseményt, lehet, hogy valakit elbocsátanak hirtelen a munkahelyéről. Vagy más anyagi kár éri, és így tovább. Nincs olyan élet, amelyiknek az évei során ne lennének kérdések. Isten titkai közé tartozik ez. De a rendezett kapcsolat mégis azt jelenti, hogy nem megtagadom, hanem inkább ahhoz fordulok, aki megtart. Bonhoeffer ezt úgy mondta egy képpel, hogy mintha abba úgy kell tennünk, mintha az ablakból valaki ki akarna lökni, de belefogódzunk annak a kezébe, aki ki akar taszítani. És ha belefogódzunk, akkor nem esünk le. Mert ez egy lehetetlen kép, de mégis igaz. Mert a végén csak megmenekül az, aki valamibe fogódzik. Ugyanez emberi kapcsolatainkban is megmutatkozhat, mert nincs olyan ember, aki végig tudná élni az életét, anélkül, hogy ne kerülne valakivel haragos viszonyba, vagy feszült viszonyba. A kapcsolatot azonban lehet rendezni úgy, ahogyan Jézus is rendezte, és ahogy ő maga példát mutatott, hogy tudnélik, azért halt meg, hogy bűnbocsánatot szerezzen, nekünk is meg tud szabad bocsátani. Mert egyetlen életrendező elvezen a világon a megbocsátást. Ember és ember között. Nincs más. Mert megtörtént eseményeket nem tudunk meg nem történté tenni. Elhangzott szavakat, bántó megjegyzéseket nem tudjuk meg nem történté és el nem mondottá tenni. De megbocsátani meg tudunk. Bocsátot kérni tudhatunk. Hogy rendezett kapcsolatba kerüljünk. Akár férj a feleséggel, menj az anyóssal, és így tovább beosztott a főnökével. Gyulai Pálnak van egy nagyon szép verse, ami így hangzik, kiket szeret, és téged szeretnek, ne haragudj rájuk sokáig, hidd enyhedre válik, oszlik gyanú, megenyhül bánat, oly hirtelen jöhet halálunk, a sírnál késő a bocsánat. Bizony, mi lelkészek tudjuk, hányszor temettünk úgy, ott zokogtak, mert elfelejtettek megbocsátani annak, aki meghalt. Rendezett kapcsolat, ez tulajdonképpen a megváltás. Ezt hozza a fiú. És a Szentlélek az, aki hitet ébreszt, ez a harmadik gondolat. Azt a kérdést sokszor felvetik, rendben van, Uram, köszönöm, hogy nekem hitet adtál. Bukdácsolok, de hinni akarok. Követlek, veled járok. Tehát miért nem hisz mindenki? Miért nem adatik a hit a szomszédnak is, a barátnak is, rossz esetben az élettársnak, vagy házastársnak, vagy gyereknek, vagy unokának? Mert mi nem tudjuk a hitet ajándékozni, csak egyedül a Szentlélek tudja. Olyan titok ez, amire nincs válasz, de egy lehetőségünk mindig van, hogy tudnék imádkozunk azokért, akiknek Isten adhatja a hitet. És reméljük, hogy adja egy napon. Lehet, hogy mi már befejezzük a földi életet, de ők utána jutnak hitre. Imádkozni lehet, és imádkozni szükséges, mert akiért imádkozunk, azt szeretjük. Akiért imádkozunk, azt Isten jóságába ajánljuk, és hiszük, hogy ez a jóság kiárad. Reáljuk, hogy egy napon hisznek. Erre számtalan csoda és példa is van. Tudnék, a hit mindig csoda. Az is csoda, hogy én hihetek. Az is csoda, hogy a testvérek hihetnek. Ebben a hitben megmaradni, ez igazán nagy lehetőségünk. A miskolci konfirmandusaimnak egy Luis Zamperini nevű olasz fiúról vetítettem annak idején, sokan emlegetik is, és emlékeznek rá, ez egy Olaszországból Amerikába kivándorolt családnak a nagyon elvetemült fia volt, aki nem csak mozdonyokat, meg vasúti kocsikat tört fel, de minden létező gonoszságot elkövetett, nem gyilkolt, de az anyagiak, a pénz volt a mindene. És egy napon összetalálkozott egy nagyon szép kislánnyal, aki a mennyasszonya lett. A mennyasszonya azonban hívő volt, és elvitte Isten tiszteletre, bibliaórára. Bibliát adott neki. És Luis Zamperini megkapta a legnagyobb ajándékot, hogy ő maga is megbánta az életét, rájött, hogy valami egészen rossz úton halad, és rossz vágányon fut a élete vonatja. Ugyannyira, hogy aztán elkezdett ő maga is fiatalokkal foglalkozni. Éppen azokkal a vásott lelkű és elesett életű fiatalokkal, mint amilyen ő volt. Rendkívül hatásos volt a munkája. Ugyannyira, hogy országosan híressé vált, mint lelkes térítő. A végén még egy filmet is készítettek róla, amit én magam is megnéztem, de borzalmasan szinkronizálták, mert majdnem mindent elmondtak róla, az összes vásodságát, csak azt nem, hogy a végén megtért. Csak azt nem, hogy fiatalokat térítette. Úgyhogy életem nagy csalódása volt. A szinkronizálás is hamis volt, de az egész film is ilyen módon féloldalú volt. De hát erről nem tehetünk. Csak jelezni akartam, hogy az illető mégis olyan valaki volt, akiről még világi filmet is készítettek. És ezzel tulajdonképpen az amerikai keresztény történelembe beírta a nevét. Mit tesz a Szentlélek? Hogy egy vásott, egy gonosz lelkű ember, aki vagonokat tör fel, életeket tesz tönkre, mert megrövidíti másokat az anyagiakban, egyszerűen egy napon Isten eszközévé lesz. Főleg a fiatalok között. Mert a Szentléleknek semmi sem lehetetlen. Az apostol ebben az értelemben egy olyan himnuszt tárt, tehát a hívei elé, amiben a Szent Háromságnak, az Atyafiú Szentlélek munkáját mutatta be, és ezt próbáltam én a testvéreknek ezen az estén elmondani, hogyha a Szent Háromságról kérdezik, akkor egy kicsit többet tudjanak mondani, akár a gyerekeiknek, unokáiknak, vagy éppen barátnak, vagy ismerősnek. És bízom benne, hogy ez a Szentlélek végül is megragadja, mert mostanság ugye a Teremtőt kevésbé látjuk munkában, mert nem is ismerjük, pedig hát minden emberi élet egy teremtés, titok. Jézus is egyszer meghalt, azóta nem kell meghalnia, még áldozni se kell. Ebben az értelemben, vagy az áldozat bemutatásával nem kell rá emlékezni a misén, de a Szentlélek az, aki munkálkodik. Néha úgy szoktam a fiataloknak mondani annak idején, hogy a Szentlélek a modern Isten, aki lélektől lélekig munkálkodik, aki jelen van, hiszen most is ebben a teremben, aki megszólít, magáévá tesz, hittel megajándékoz, és más lelkülettel élhetünk. Imádkozzunk. Urunk, hiszük, hogy háromságodban is egy vagy, lényedben is örökké szeretet maradsz, és szeretet vagy. Kérünk, hadd fogadjuk el a titkot, és hadd legyünk egész életünkben a tiéd. Köszönjük, hogy ma is munkálkodsz, ma is megszólítasz embereket, fiatalokat és időseket, mert te a legfőbb ajándékot adod nekünk. Nem vagyunk egyedül a világ mindenségben. Nem vagyunk árvák, és nem vagyunk kiszolgáltatottjai a sorsnak, hanem te tudsz mindent, és jóra fordítod még azt is, ami számunkra fájdalmas. Engedd elfogadnunk kezedből azt is, ami nehéz, de azt is, ami örömteli és háladásra késztet. Áld meg az itt töltött időt, igédet, a testvéri beszélgetéseket, baráti késfogást, egyházadat szerte a világon a különböző felekezetekben, hogy hirdesse az evangéliumot és lelki egységben tudjon téged megjeleníteni. Áld meg éjszakai pihenésünket, szeretteinket, akik otthon maradtak, és akik itt vannak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr áldjon meg és őrizze meg titeket. Az Úr világosítsa meg az ő arcát ti rajtatok, és az Úr fordítsa az ő arcát ti felétek, és adjon nektek békességet. Amen. Örök Isten, áldj meg minket, legyen őrző gondod ránk, ne vezessed lépteinket, te vagy áldó jó atyám, tere áldvár minden nép, te vagy út és békesség, szeretettel nézd a földre, neved áldjuk mindörökre.